Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Budapest a szép magyar főváros és a magyar puszta. A külföldi turisták jelentős része még mindig ezzel a két dologgal azonosítja az országot. Persze a Balatonról is sokat tudnak, főleg az egykori kelet-német területeken élők, hiszen még a mai napig is szívesen látogatnak el ide és emlékeznek a régi időkre. De természetesen a magyar puszta egyedülálló nevezetességeivel nagyon sok külföldi turista tisztában van. Nemrég cseh vendégeim voltak, és ők is azt kérték, hogy vigyem el őket a Hortobágyra, hiszen amellett, hogy a főváros csodáit megtekintik, kíváncsiak mindenképpen a gulyás, csikos, romantikus környékre is, hiszen erről hallottak a legtöbbet. Nos, valóban Közép-Európa legnagyobb füves pusztája a Hortobágy, és az ide tett kiránduláskor kihagyhatatlan a Hortobágyi Nemzeti Park. Hazánknak ez a legrégebbi és a leghíresebb nemzeti parkja. 82 ezer hektár nagyságú, és 1973-ban hozták létre hazánk első nemzeti parkjaként. A nemzeti park egész területe úgynevezett bioszféra rezervátum, ami azt jelenti, hogy igencsak védett, és a vízimadarak vadászata egész évben tilos például. A nemzeti park területének nagy része rövid, füvel borított legelő, és néhány helyen azért látni lehet szántóföldet, de általában szikesekkel teli rövid legelőket lehet itt látni. Vannak még halastavak, mocsarak, holtágak és nádasok. A lőszpuszták, a mocsarak és az árterek szintén jellemzik a Hortobágyot. Néhány száz évvel ezelőtt még az Alföldön kalandozó Tisza határozta meg a Hortobágy mindennapjait. Aztán a 19. században a vízrendezésekkel, a folyók szabályozásával a keleti sztyeppék hangulatát idézővé varázsolták a Hortobágyot, tehát a mocsarak helyett hatalmas pusztát hoztak létre, és legeltető állattartásba kezdtek ezen a területen eleink. Sok település is volt korábban a Hortobágyon, de ezek nagy része a török hódoltság korában elpusztult. A Tisza és a mellékfolyói formálták szinte tökéletes síkságá a Hortobágyot. Hogyha valaki helikopterről megnézi a tájat, nekem volt szerencsém ebben az élményben, forgatáson voltunk és készítettünk egy turisztikai filmet, akkor a Hortobágy fölött is kalandoztunk, és úgy nézett ki az egész, mint egy hatalmas nagy szőnyeg, közepén egy gyönyörű ezüstös szalagként kanyarog az egyik folyó, ugye a Hortobágy folyó. Nagyon kevés halom magaslat van a Hortobágyi Nemzeti Parkon. Ezeket a magaslatokat úgy hívják, hogy kunhalom, ezeket emberi kéz alkotta, és a különböző keleti sztyeppékről bejövő népcsoportok elsősorban őrdomboknak vagy temetkezési helyeknek építették. Érdekes, hogy az őrdombok azok nem csak a Hortobágyon jelennek meg, hanem az őrségben is láthatunk ilyen érdekes őrdombokat, néhány még megmaradt. A Hortobágy az egyik legfontosabb pihenőhelye a pusztán átvonuló darvaknak, úgyhogy nyaranta nagyon sok érdekes állatot lehet itt látni.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Van már kisvasút is, a pályahálózat 4 km hosszú, egyvágányos és nem villamosított. Az Öregtó térségét érdemes vele bejárni a Hortobágyon. A 9 lyukú híd, ez az, amit a legtöbben lefényképeznek a Hortobágyon, hiszen autóval is ugye ezen haladunk át a mai napig, ez a Hortobágy jelképe és szimbóluma. Ez egyébként Magyarország leghosszabb közúti kőhídja. 1697-ben egy fahidat állítottak ide, aztán 1827 és 33 között megépült a híres kőhíd, nagyon kemény körülmények között. Ugyanis először is megbízták az építőmestert azzal, hogy készítsen egy kőhidat a Hortobágy folyó fölött. Aztán az alvállalkozókkal az építőmester összeveszett, és nem fizette ki a kőfaragókat, úgyhogy nem hozták a továbbiakban a követ. Máshonnan kellett beszereznie az építőmesternek, de nagyon nehezen tudta ezt megtenni. Végül egy tokai szőlős gazdára rálelt, aki egy kis kőfejtőt is működtetett a szőlőjében, és Debrecen tőle vásárolta meg a szükséges mennyiséget. Azonban nem tudták megfelelőképpen innen a tokai szőlős gazda birtokáról elszállítani a köveket, mert végül is szerették volna ezt hajóval megtenni, ugyanakkor, amikor rárakták a követ a hajóra, akkor túlságosan sokat raktak rá, ugyanis szerettek volna spórolni, emiatt a tokai kikötőben elsüllyedt a hajó, úgyhogy megint csak húzódott az építkezés. Hosszú-hosszú évekig próbálkoztak mindenképpen felépíteni ezt a hidat, csak nem sikerült. Végül 1833 tavaszán elkezdhették a kocsipálya kövezését, és úgy tűnt, hogy már minden sinen van. Ugyanakkor a munkát szakszerűtlenül végezték el, úgyhogy fel kellett bontani az egészet, amit addig csináltak. Végül 1833. június 24-ére készült el a kocsipálya kőburkolata.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Minden évben a Hortobágyon rendezik augusztus 20-án a híres hídivásárt, ahol a hagyományos kézműves termékeket lehet megnézegetni vagy megvásárolni. Korábban nem volt egyébként itt település, csak a csárda, a kocsiszín és maga a híd. Nagyon érdekes a hídnak a kialakítása, ugyanis azért csinálták meg úgy, hogy folyamatosan tágul, illetve hogyha rámegyünk a hídra, akkor pedig folyamatosan szűkül, és nem pedig elkészül a híd, és akkor oldalt pedig semmiféle terelőrész nincsen, hogy amikor a marhákat átterelik, akkor mind a két oldalon a marhák szinte ráterelődjenek maguktól a hídra, azért van ez a furcsa kis kinyíló ága a Hortobágyi kőhídnak mind a két oldalon, hogy a marhákat rendesen át lehessen terelni. Nagyon hosszú ideig volt őrség is a Hortobágyi híd két oldalánál, a 9 lyukú hídnál, mégpedig azért, hogy megszámolják a marhákat, ugyanis amikor például Németországba áthajtották a marhákat, akkor vámot kellett fizetni természetesen ezek után, még le kellett jelenteni Debrecen városának, vagy nagyobb városoknak, hogy éppenséggel mennyi marha az, amit kivisznek, és hát bizony a gazdák azok általában sokkal kevesebbet mondtak be, mint amennyit ténylegesen kivittek. Nos, a 9 lyukú hídnál őrtállóknak volt a feladatuk, hogy megszámolják, hogy valójában mennyi marhát hajtanak át, és akkor az a vámbevallással egyezik-e, úgyhogy egyfajta furcsa vámőrség is volt a 9 lyukú híd őrsége. Az a külföldi, aki Magyarországra látogat, az biztos, hogy nem csak a Hortobágyon, hanem szinte mindenütt találkozik egy magyar szóval, azzal, hogy gulyás. A magyar gasztronómia sokat köszönhet az állattartásnak és a pásztor életnek. Nem véletlen az elnevezés, miszerint a gulyás pásztor étel, ugyanis mind a gulyás, mind a slambuc elterjedése, születése a pásztor élethez kapcsolódik, ugyanis a pásztorok a településektől távol élve maguk főztek, és ehhez szinte egyetlen főzőedényük volt a fémbogrács. Hoztak magukkal kenyeret, szalonnát, fűszereket, a hús pedig ugye adott volt. A leghíresebb pásztorétel a bográcsgulyás, a slambuc, és hát talán a pörkölt, de ezen kívül számos más érdekes pásztorétel létezik, ilyen például a szürke marha büszkesége, ez lényegében a herepörkölt, illetve a lábszárpörkölt. Létezik még ürükecske paprikás, báránypaprikás és paprikás gyöngyös is. A slambuchoz szalonna, hagyma, krumpli, tészta és paprika kell, olyan, mint a lebbencsleves, lebbencsből főzött, megpirított hagymás, krumplis tészta, lényegében a slambuc. Ebbe sok minden belefér, ugyanis a kreativitásnak sok szerepe van a slambuc elkészítésekor. A hortobágyi csikósok étele volt eredetileg a slambuc. Leginkább bográcsban készítik, hadjárja jól át a szabadtéri tűz füstje az ételt. Számolni kell persze azzal, hogy a szabad tűzön lassabb a főzés, hosszú időt vesz igénybe, úgyhogy érdemes jókat beszélgetni a tűz mellett. Ilyenkor ősszel ajánlják leginkább ezeket a programokat a Hortobágyra látogató turistáknak, ugyanis a nyári nagy melegben csak az esti órákban lehet igazán jókat főzni, mert különben nagyon meleg van. Ősszel azonban kellemesen lehet melegedni már a kora esti órákban is a tűz mellett.
Világszám. Úti könyvek helyett.
A csikósokat a mai napig meg lehet nézni a Hortobágyon, és nem csak a külföldi, de a magyar turisták is elmennek egy-egy izgalmas csikós túrára. Állítólag a híres csikós bemutató ügyességi gyakorlatok annak köszönhetőek, hogy régen egy német fogadást kötött egy alföldi csikossal, hogy a német ugye azt mondta, hogy az ő kutyája okosabb a lónál. Éppedig azért, mert hogy a kutya az utasítással leül, lefekszik, és hát mindent meg tud csinálni, odajön. A csikós elhatározta, hogy megnyeri a német úr pénzét, és bebizonyítja, hogy az ő lova is képes erre. Meg is tudta csinálni, odajött, leült, lefeküdt úgy, ahogy kérte a csikós. Azóta ez a mutatvány a csikósok körében hagyománnyá vált, és hát a német urak is megmaradtak még szerencsére a mai napig. Hölgyeim és uraim, a világszámot hamarosan a hírek után folytatjuk, tartsanak továbbra is velem!